Kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen, Istennek is, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak a megismerésében. Amen. Nem nékünk, Urunk, nem nékünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a 63. Zsoltárból fogom olvasni mind a 12 versét. A 63. Zsoltár így hangzik. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszíkkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam, és dicsér a szám. Fekvő helyemen is rád gondolok. Minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert Te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában újjongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. De akik pusztulásomra törnek, a föld mélyébe kerülnek. Kardélre hányják őket, sakálok eledelévé lesznek. De a király örül Isten előtt. Dicséretet mondanak, akik ráesküsznek, a hazugok szája azonban bezárul. Amen. Isten tegye áldottá közöttünk ezen a mai délelőttön is az ő igéjét, hogy ez így legyen, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük, hogy itt lehetünk veled előtted. Köszönjük, hogy minden ígéreted Jézus Krisztus által a miénk. Azt ígérted, Urunk, hogy ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek, Te ott leszel, ezért most újból megköszönjük itt létedet. Kérünk Téged, édesatyánk, hogy könyörülj rajtunk. Hadd lássuk meg igédben mindazokat az üzeneteket, amelyeket tudtunkra kívánsz adni. Hadd értsük meg, hogy mi a szándékod vele a mi életünkbe, miért hozod ezt a mai napra kijelölt történetet. Kérünk, édesatyánk, Jézus Krisztusért, hogy adj tőled való értelmet, amely nem csak látni, de engedelmeskedni is kész. Küldd el közénk szent lelkedet, hogy így közösségben lehessünk veled. Amen. Ige hirdetésem textusául a mai napra kijelölt új szövetségi igeszakaszt választottam, amely az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetében van megírva az első 11 versben. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Ez a kovásztalan kenyerek ünnepén történt. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette, és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Amikor Heródes elő akarta vezettetni, azon az éjszakán Péter, két bilincsel megkötözve, két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: kelj fel gyorsan! És lehúltak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal: övezd fel magadat, és köst fel sarudat! Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki: vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Péter kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valósága az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Amikor kimentek rajta, végighaladtak egy utcán, azután hirtelen eltűnt mellőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt: most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Mit csinálok rosszul, Istenem? Miért nem hallgatsz meg? Miért hagysz el engem? Meddig kell még hallgatnom, hogy képes vagy nagy és hatalmas dolgokat cselekedni, és ugyanakkor ezt nem tapasztalnom? Meddig kell még ünnepelnem olyan csodákat, amelyeknek én nem vagyok részese? Uram, dicsérlek és áldalak téged, mert nagy és hatalmas dolgokat tettél az életembe. Körülveszel engem, ezt érzem és tapasztalom. Áldalak, tudom, hogy jó vagy, és hirdetem a nevedet mindenkinek. Két különböző érzelmi világot szólaltattam meg, két különböző állapot, két különböző megélése a dolgoknak, és méghozzá olyannyira különböző, hogy eredményképpen nagyon gyakran ambivalens érzéseket szül lesz bennünk. Ha belegondolunk, a 21. század féktelenül diktálja, hogy légy boldog, használd ki maximálisan a lehetőségeidet, valósítsd meg önmagad, éld az életedet minél teljesebben. Így tehát a mai ember kérdései gyakorlatilag önmaga körül forognak. Én hogyan valósítom meg önmagam? Én hogyan jutok többre? Én hogyan élem meg a dolgokat? És ha akarjuk, ha nem, ennek mindannyian a hatása alatt vagyunk, még akkor is, hogyha próbáljuk kihúzni magunkat alóla, egészen nem fogjuk tudni. Ezért aztán előfordulhat, hogy amikor az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek ezt a részét olvassuk, ahol Jakabot kivégzik, Péter pedig megmenekül csodálatos mennyei módon, akkor ugyancsak egy ilyen vegyes érzelmi világ jelenik meg bennünk. Mert hiszen Jakab és Péter ugyanabban az Istenben hittek. Péter miért menekülhetett meg? Jakabnak pedig miért kellett mártírhalált halnia? Sőt, másképp szoktuk ezt kérdezni, Isten, Jakabot miért nem mentette meg? Fülöpöt egy szempillantás alatt egyik helyről a másikra tette. Nem tehette volna meg ezt Jakabbal is. A gyülekezet mindkettőjükért imádkozott. Akkor rosszul imádkoztak volna? Egyáltalán használ valamit az imádság? Őszinte kérdések ezek, olyan kérdések, amelyek azt gondolom, hogy egy igét olvasó emberben megfogalmazódhatnak, és nincsen ezekkel baj, bár bizonyos szempontból veszélyesek is lehetnek, hogyha ezeket a kérdéseket az ember csak fölteszi, de a válasznak már nem megy utána, nem kutatja ki. És azért lehet ez veszélyes, mert így könnyen beleragadhatunk egy olyan gondolatvilágba, aminek a vége az lesz, hogy hát Isten igazából nem is jó. Mi pedig, mert nem keressük a választ, vagy hosszú ideig nem találjuk, belefáradva föladjuk, jön a kiábrándulás, jó, én akkor már nem akarok remélni, mert ha remélek, annak csalódás lehet a vége, és én csalódni nem akarok, nekem ennyi elég volt. Nem könnyű megtanulni, hogy a különböző állapotokban, akár fönt, akár lent vagyunk, magasságban vagy mélységben, a szívünk ne keményedjen meg, és ne váljon keserűvé. Mert a gondolataink tudjuk, hogy nagyon hamar készek a lázadás felé indulni. De valóban ilyen üzenetet hordozna ez a történet, ami lázadásra készteti a szívet? Az, ahogyan a ma embere első olvasatra érti, vajon ugyanaz a látás, amit Lukács a könyvszerzője át akart adni az olvasóknak? Nézzük meg a történetet a bibliai kor értelmezése szerint. Hogyan értelmezhették azok, akik megélték és akik leírták? A történet három számunkra most kiemelendő. Főszereplője Jakab, Péter és a gyülekezet. Nézzük először az apostolokat, majd később a gyülekezetet is. Jakab és Péter mindketten halászok voltak, amikor Jézus megszólította őket, kövess engem. Valószínűleg csak sejtették, hogy kit követnek, de biztosan nem tudták, hogy valójában ebben a furcsa idegenben maga Isten szólította meg és hívta őket új életre. Jézus, akit sokan mesternek, némelyek Dávid fiának szólítottak, tanítványaivá fogadta őket. Ott voltak vele, amikor meggyógyította a kapernaumi százados szolgáját. Ott voltak akkor, amikor a gadarai megszállottból rengeteg démont kiűzött, és gyakorlatilag így életet adott egy szerencsétlen nyomorult embernek. Ott voltak, amikor a 4 napja halott Lázárt föltámasztotta. Ott voltak, amikor gyermekeket ültetett a térdére. Vagy amikor egy prostituáltnak a kezét nyújtotta, megmentve őt a halálra ítélői kezéből. És ott voltak, amikor a tengeren utazva maguk voltak halálra ítélve a nagy vihar miatt, és Jézus egyetlen egy szavával csendet teremtett a vizen. Jakab és Péter, a tanítványok, látták, hallották, hogy olyan valakit kísérhetnek, aki senkit sem vett meg, aki mindenkit kész tanítani, nem úgy, mint a korabeli írástudók, hanem egészen másképp, az ő szavaiban hatalom van, Jézus egészen más. Micsoda szeretet, micsoda alázat, és közben mégis micsoda szentség és hatalom. És bár ilyen jó volt mellette, egy napon mégis megtagadták, hogy ismernék őt. Mert hogy eljött az az óra, amikor már egészen nyilvánvaló volt, hogy Jézust meg fogják ölni. Következésképpen az ő életük is veszélyben van. Jó volt vele addig, amíg jó dolgok történtek, de most, hogy rosszra fordultak az események, inkább félreállnak. Nem értették sem Jakab, sem Péter, hogy Jézus mit és miért cselekszik. Nem értették, hogy ő, aki az angyaloknak parancsolni képes, miért engedi mégis, hogy őt itt most halálra ítéljék, és tényleg meg is haljon. Miért teszi? Miért engedi? Miért nem lép közbe? Ezek örök kérdések. Ezeket sokszor mi is föltesszük. Mégis szinte visszhangzik a fülünkben, amit egyszer éppen Péternek mondott Jézus. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. És később Jézus halála és feltámadása után több hónappal tényleg megértette Péter, hogy miről is szólt ez a történet. Pünköstkor, amikor a Szentlélek kitöltetett rá, nem csak hogy megértette, hanem el is kezdte hirdetni minden embernek. Azt az örömhírt, hogy ami egykor olyan kuszának és érthetetlennek tűnt, valójában az adott értelmet az életnek, az övének és mindenkiének. Hogy tudnélik, Jézus kereszthalála és feltámadása, ez a mi bűnbocsánatunkért és örök életünkért történt. És ebben az eseményben Jézus legyőzte és eltörölte a bűnt, a kárhozatot, a halált. Utat készített a mennyei édesatyához. Csodálatos dolog, hogy Jézus gyógyított, vigasztalt, tanított, de mennyivel nagyobb, hogy örök életet és mennyei otthon szerzett nekünk. Jakab szenvedett, de nem valami nagy eszméért, vagy vallásos érzületért, hanem az élő Jézus Krisztusért. Azért, aki odaadta az életét érte is váltságul, azért, aki neki is otthon szerzett a mennyben. És Jézus előre megmondta Jakabnak, hogy részesülni fog ugyanabban a szenvedésben, amiben ő. A vértanúság valójában a Krisztussal való legmélyebb azonosulás, legmélyebb közösség. Nem akart Jakab szándékosan vértanúvá lenni, de már nem félt sem a hit megvallásától, sem a haláltól. Hasonlóan ír erről Pál is, amikor egészen a halál közelségéből, a Filippi-beli börtönből írja, nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Szorongat ez a kettő. Vágyom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Isteni szemszögből nézve tehát Jakab halála, beteljesedés és megérkezés. Péter. Őt úgy látjuk ebben a történetben, mint aki megszabadult, mint aki idézőjelben a szerencsésebb fél. De lássuk azt is, hogy nem akármilyen szabadulás volt ez. Lukács nagyon részletesen ír arról, hogy mennyire nehéz volt onnan kijutni, sokkal inkább úgy mondanám, hogy mennyire lehetetlen volt onnan kijutni, hiszen két őr a cellán belül őrizte Pétert, úgyhogy hozzá volt kötve Péter mindkettőhöz. Két őr a cellán kívül őrizte ezt a cellát, és ezt az őrséget pedig 3 óránként váltotta egy másik, hogy nehogy elaludjon valaki. Több kapun is át kellett jutni, mire kiértek. Ezt is olvastam. Szóval erre mondjuk, hogy lehetetlen, és ebből tudhatjuk, hogy Péter valójában nem készült arra, hogy ő innen élve ki fog jutni. Péter ugyanúgy a halálra készült. És meggyőződésem, hogy ő azért tudott akkor azon az utolsó estén aludni, mert ő hazakészült. Ahhoz, aki szereti őt. Krisztushoz. Végül megmenekült, mert hogy Istennek más terve volt vele, de tudjuk azt is, hogy egy másik napon sokkal később ő is mártír halált halt, ahogyan egyébként neki is megjövendölte Jézus, hogy mártír halált fog halni. De most még nem ennek volt az ideje, ezért Isten kihozta őt a börtönből, mert még használni akarta. Ahogyan Pál mondja, jobb lenne Krisztussal lenni, azaz jobb lenne Jakab sorsára jutni, de még itt kell maradnom. Péter tehát marad, kiszabadul, mert küldetése van, az evangéliumnak terjednie kell. És nem húzza meg magát, hogy hú, megúsztam, akkor most már inkább csöndben maradok. Hanem az ige hirdetést, az evangélium terjesztését ott folytatja, ahol abba hagyta, csak egy másik városban. Ez a két tanítvány tehát nem önmaga körül forgott, hanem Krisztus körül, és ezért ők egészen másképp látták és értelmezték a velük történt eseményeket, mint ahogyan a ma olvasója ezt láthatja és értelmezheti. Nekik ebben nem volt semmi felháborító. Jakab és Péter együtt kísérték Jézust. Jakab és Péter együtt nem értették Jézust. És aztán Jakab és Péter pedig együtt bíztak abban a Krisztusban, akiről megértették, hogy nagyon szereti őket, és bármit is tesz, azt jól teszi. Ne tekintsd, kérlek, te sem az életed különböző állomásait, eseményeit végállomásnak. Isten bele fog engedni dolgokba. De ha te ott és akkor határt húzol, és neki látsz elemezni, hogy mi történik veled, miért történik, akkor abból Isten mindig úgy kerül majd ki, hogy nem törődik velem, nem szeret, hogyan engedhette meg. Talán éppen most vezet egy különös cél felé. Ha valamit eltanulunk ma Jakabtól és Pétertől, az legyen az a feltétlen bizalom, amit ők tanúsítottak itt Isten iránt. Nem kell értenünk Istent ahhoz, hogy bízni tudjunk benne. Isten pontosan tudja, hogy mi történik veled, vagy esetleg mi készül ellened, és azt is pontosan uralja. Tehát nem arról van szó, hogy csak téged tart a kezében, hanem a téged érintő dolgokat is. Így hát lehet számunkra az az üzenet, hogy aludjunk most mi is nyugodtan, mint Péter, mert az Úr a mi Istenünk, akitől semmi sem választhat el Krisztusért. És a harmadik főszereplő pedig a gyülekezet. A gyülekezet esetében egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az eredeti szövegből kitűnik, hogy együtt voltak, méghozzá több napon át, és ebben a közösségben imádkoztak. Miután Jakab meghal, nem törnek össze. Bizonyára gyászoltak, és fájt Jakab hiánya. De a hitben biztosan nem szenvedtek hajótörést, hiszen amikor hírt kapnak arról, hogy Pétert is börtönbe vetették, és rá is ítélet vár, akkor megint csak összejönnek, és több napon át imádkoznak. Biztosan kérték Istent, hogy mentse meg őt a haláltól, bár a reakciójukból ítélve, amit most nem olvastam fel, de lényegében nem hitték el, hogy Péter kiszabadult. Ebből a reakcióból ítélve talán sokkal inkább azért imádkoztak, hogy Péternek legyen ereje ezt a próbát kiállni, hogy legyen benne kitartás. Bárhogy is volt, azt gondolom, hogy a gyülekezetet is, és az egyént is mindenképpen segíti a hit útján való járásban az imádság. Mert az imádság, ahogyan egy budapesti lelkipásztor, Lovas András fogalmazott egyszer, az imádság az a hely, ahol Isten jelenlétében átgondoljuk, átértelmezzük, átírjuk és megharcoljuk az életünk eseményeit, hogy hogyan kell azt nekünk értelmeznünk. Csak az imádságban tudjuk megharcolni hogy az életünknek az eseményeit Krisztus szemüvegén át lássuk. És ha nem imádkozunk, ha nem nézünk rá tudatosan a dolgainkra, hogy mi miért van bennünk, akár miért van bennünk annyi rossz érzés, és azokat nem visszük oda Isten elé, hogy vele megbeszéljük, akkor megeshet, hogy rosszul fogjuk értelmezni a minket érintő eseményeket. A gyülekezetet itt érintette egy esemény, hiszen Péter, aki vezetőjük volt gyakorlatilag, halálra lett ítélve. És ők ezért együtt oda mentek Istenhez, és együtt imádkoztak. Az egyének együtt formálják egymás látását a gyülekezetben. Együtt örülnek, együtt szenvednek, együtt kérnek, együtt dicsőítenek, együtt erősek. Adja meg Isten nekünk, hogy jellemzőnk legyen a gyülekezetnek, és benne nekünk a tagoknak, hogy különleges szívünk van, amely tökéletesen bízik Istenben, ezért mer kérni és várni, amikor Istenével beszél. Amen. Megvallottuk szeretetedet és hűségedet, édesatyánk, amely nem hagyja el azokat, akik szeretnek téged. Írd most kérünk a szívünkbe, hogy Krisztus halálában és feltámadásában ott van az egész életünk, az egész gyülekezetünk. Kérjük, hogy lelked által írd át bennünk azokat az eseményeket, amik most bennünk vagy körülöttünk zajlanak, hogy mindent úgy lássunk, ahogyan Te, Istenünk. Segíts bennünket az imádság gyakorlásában, hogy tudjuk harcolni abban a hit nemes harcát, hogy elmerjük hinni, és rámerjük tenni az életünket arra, amit Te Krisztusban tettél. Tégy bennünket olyan közösségé, akik együtt imádkoznak. Imádkozunk, Urunk, nem csak a gyülekezetért, hanem Miskolcért is, ahol éljük az életünket. Kérünk, áld meg ezt a várost. Áld meg benne mindazt, ami jó, ami szerinted való, ami neked kedves. És formáld mindazt, amit nem kedvelsz, ami hazug, ami bűnös, ami bálványimádó. Könyörülj rajtunk, a gyülekezetünkön, a városunkon. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Együtt imádkozzunk az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.